Miért tenné ki magát annak a veszélynek, hogy börtönben töltse hátralévő napjait csak azért, hogy megszerezze magának azt, ami mindenképp az övé lesz nem sokára? Különben tegye, amit jónak lát. Sok szerencsét! 3:40-kor Megré már ott volt a mégészeri rakparton, Lapoen társaságában. A főfelügyelő vezette a kis fekete autót. Nem volt fekete kárpit a kapun, semmilyen gyülekezet, még csak egyetlen kíváncsi se. A halottas kocsi odaállt a járda mellé, két markos legény felment a koporsóért, se virág, se koszorú. Néhány ablakon meglibbent a függöny. Házmesterné a kapuig jött és keresztet vetett. Az öreg madár kereskedő egy persze otthagyta boltjának félhomályát, hogy fiához csatlakozik az utcán. Ez volt minden. Angeluet egyedül szállt fel a temetkezési vállalat fekete kocsijába. A templom üres volt, két asszony kivéve, mindketten a gyóntató szék előtt várakoztak. Az ember azt gondolta volna, hogy mindenki siet. A plébános épp úgy, mint a temetkezési vállalat emberei. Megré a templom ajtó közelében maradt, nem sokára Lapoent is csatlakozott hozzá, miután parkoló helyet talált a kocsinak. Még csak nem is szomorú itt, jegyezte meg a fiatal felügyelő. Így is volt. A napfény elöntötte a templomajtót, a kaput be sem csukták, behallatszott az utca zaja. És ne vigy minket a kísértésbe. Ámen. Elvitték a koporsót, nem lehetett valami nehéz. Negyed óra múlva már ott voltak a Montparnasse temetőben, és az egyik sétányon megálltak egy rózsaszín márványkő előtt. Mondta magának, hogy nem jön senki, morogta masszírozó nő, mikor leeresztették az öreg asszonyt a sírboltba, és hozzátette. Arra sem maradt idő, hogy rávésik a nevét az első férjéjé alá a kőre. A jövő héten végzik majd el a kőfaragók. Egyszerű fekete ruhát öltött magára, ez még szigorúbbá tette megjelenését. Nevelőnőre, vagy iskola igazgatónőre hasonlított. Most pedig, súgta Megré, elmegyünk magához. Hozzám? Mit akar még tőlem? Igen, magához. A temető még a templomnál is derűsebb volt, beragyogta a fák lombján játszódó napfény, felvert a madarak csicsergése. Egy pillanat. Szét kell osztanom a borravalót. Azt hiszem, hogy elengedhetem a kocsit. Van hely a miénkben. Az autó ott állt a rácsos kapu előtt, Angel hátraült, Megré pedig a szokott helyére, Lapoent mellé. A Szent André de Zárt utcába. Az idős hölgy unokahúga keserűen mondta. El voltam rá készülve, hogy az emberek fecsegni fognak, mindig tudnak mondani valamit a másik háta mögött. Ha meg nincs mit, akkor kitalálnak valamit. De hogy a bűnügyi rendőrség, hogy Megré főfelügyelő is rámacsarkodjék, fájlalom, de csak a dolgomat végzem. Miért mentem volna titokban a nagynénémhez? És miért ment volna oda valaki más? Képesnek hisz rá, hogy megöljek egy öreg asszonyt? Nem hiszek semmit, csak nyomozok. A helyet találtál a kocsinak, gyere utánam, Lapoent. Oda fönt az asszony levette kalapját és kesztyűjét, aztán kosztüm kabátját, amely alatt fehér blúzt viselt. Megré első ízben vette észre, hogyha kicsit férfias volt is, azért elég jó formájú, és meglepően jól konzervált korához képest. Hát mondja már meg végre, hogy mit akar. Megré kihúzta zsebéből a vizsgáló bíró házkutatási engedélyét. Olvassa. Azt jelenti, hogy mindent feltúr, mindent össze-vissza hány. Ne féljen semmitől, gyakran csináljuk. Két szakembert várok, ők majd pontosan helyére tesznek mindent. Még mindig nem térek magamhoz a meglepetéstől. Most jut eszembe, hogy a fia nem jött el a temetésre. Bevallom, hogy mindazok után, ami tegnap történt, elfelejtettem értesíteni. Én csak a pontos címét sem tudom. Csak annyit, amiről maga tájékoztatott. Maga nem értesítette, de én megtettem. Ezért lep meg, hogy nem láttam. De elég fiúnak látszik. Csak az a baj, hogy mindig a maga feje után megy, és nem tanulja ki az ortopéd cikk készítést. Beszélt magának róla? Sokkal közvetlenebb magánál. És neki nem kell 10-szer föltenni ugyanazt a kérdést. Ó, ha olyan élete lett volna, mint nekem. Nem bánom, gondoljon, amit akar. De most nagyon kívánok egy pohár italt. Nem bortivot, hanem viszkit. A nappali szoba egyik szekrényéből vette ki, ahol egész italgyűjteményt tartott. Nem kér egy pohárral?
Nem, köszönöm.
Vörösbort, fehéret?
Most semmit.
A bűnügyi nyilván tartott szakértői még Lapointe előtt odaérkeztek, aki tudja Isten hová ment, amíg parkolóhelyet talált. Nos, fiúk, átfésülnek minden helyiséget, sűrű fésővel. Tudják, hogy mit keresünk, de más is érdekes lehet. Csak azt kérem, hogy rakjanak vissza mindent pontosan a helyére. A nő cigarettát gyújtott és helyet foglalt az ablak mellett egy fotelban. Innen egész tető rengeteg volt látható, az Eiffel toronyból is egy darabka. Te itt maradsz velük, mondta Lapointe-nak, aki végre megérkezett. Nekem van valami elintézni valom a közelben. Lenn aztán a Muffetár utca felé vette útját, de még felhajtott egy pohár fehérbort egy bisztróban, ahol a pulton egy halom kemény tojás volt. 5. A hotel keskeny volt. Szinte csak felfelé nyúlt, és erős szagok terjengtek benne. Megré felment a negyedik emeletre, kopogott az ajtón, amit kelletlenül mutattak meg neki. Álmos hang kiáltotta. Tessék! Az aluk be voltak csukva, bent sötétség volt. Sejtettem, hogy maga. A vöröses hajó az ágyból ugrott ki, teljesen mesztelenül, törülközött csavart az ágyéka köré, a felfelé fordulva egy barna lány is feküdt az ágyban, csak a haja látszott a párnán. Hány óra? Már jó ideje véget ért a temetés. Nyilván töprengett rajta, hogy miért nem mentem el. Várj egy kicsit, csak kiöblítem a szám, amolyan másnapos vagyok. Megtöltött a csapnál a fogmosó poharat. Nem kellett volna olyan hamar elmennie tegnap este. Csoda jó hangulat volt. 3 angol fiú toppant be gitárral. Több mint 2 órán át rögtönöztünk. Volt velük egy helyes lány is. Ez. Nem volt erőm felkelni ma reggel, hogy elmenjek az öreg asszony temetésére. Talán nem szép tőlem, de nem igen óhajtottam anyámmal találkozni. A dohányt megtalálta?
Milyen dohányt?
Hát a nagynéni megtakarított pénzét. Csinos összeget gyűjthetett össze, mert jószerével semmire sem költött. A második férjes takarékos volt. Anyám végre megverti a kis házát. Félig kinyitott a zsalukat, kis napfény hatolt be. A lány morgott, megfordult, kitakarta mesztelen mellét. Házat? Szándékozik venni az anyja? Vidéken egy kis házat, ahol eltöltheti a hétvéget, és ahol meghúzhatja magát. Évek óta álmodozik róla. Azzal is megpróbálkozott, hogy én kapjam meg kölcsönként a szükséges pénzt az öregasszonytól, de nem ment a dolog. Bocsásson meg, nem tudom megkínálni semmivel. Csak beugrottam. Még mindig nem találta meg a revolvert?
Nem. Polip Marcel elment.
Valóban? Anyám biztosan oda van.
Ő tette ki a szűrét, Toulonba ment. Cimborái vannak ott.
Anyámnak más kell majd keresnie. 3 napig se bírja ki férfi nélkül. És ahogy öregszik, ez mind nehezebbé és mind költségesebbé válik.
Cinizmusa nem volt bántó.
Még valami szelítség is rejlett benne. Talán a nosztalgia a család élet után, amelyben soha nem lehetett része. Hát hegyként beszélt. Ha elhagyná Párizst, kérem, értesítse róla. A nyomozás még nem ért véget, és szükségem lehet még magára. A fiatalember állával az ágy felé bökött. Látja, van mivel foglalkoznom.
Megré visszament a Szent André de Zárt utcába, a nyomozók már vártak rá.
Befejeztük, főnök. Gyakorlatilag nincs mit közölnünk, ruhák, csak nem mint sötét, fehér nemű, harisnyák, cipők, a hölgynek nyilván mániája cipő. 8 párat találtunk.
Angel Luett, látszólag közös arccal, ott ült még mindig a fotelban.
A hűtőszekrény dugik tele. Habár egyedül él, jó kis ételeket készít magának. Fényképeket találtunk egy gyerekről, és főként ő róla, amikor még sokkal fiatalabb volt. Aztán egy üzleti könyvet, amelyikben bevételeket írja a pácienseinek a neve mellé.
Elfelejted a legfontosabbat, szólt közben másik. Társa megvonta a vállát.
Csak aztán jelentsen is valamit. A ruhás szekrény teteje poros, és a porban egy zsír vagy olaj folt látható. Olyan, amit a fegyverekhez használnak.
Angel közbeszólt.
Sosem volt fegyver a lakásban. Pedig a nyomok frissek. A szemetes vödörben meg egy zsíros papírt találtam, amiben korábban egy revolvert göngyöltek.
Ez esetben Marcel birtokában volt, és ő vitte magával. Megré felmászott egy székre, hogy maga is megnézze a foltot.
3 órára beidézem a rendőrségre, fordult az asszonyhoz Megré.
És a pácienseim? Azt hisz, hogy semmi dolgom sincs?
Átnyújtom nyomban a hivatalos idézést, válaszolta Megré. Sárga nyomtatványt vett elő a zsebéből, kitöltötte az üres rubrikákat. 3 órát mondtam. Lapoent türelmesen várt. Visszamentek a kis fekete autóhoz, több mint 300 méterre. Mörsz emberei is elmentek. Van telefonja Angelnek? Van. Talán kihasználja, hogy egyedül maradt és felhívja a Toulont. Volt fénykép az öreg asszonyról? 3 vagy 4 régi kép. Egy bajuszos férfiról is van. Azt mondta, hogy ez Antoine apó. Megré hazament ebédelni. A felesége csak néhány kérdést tett fel, főleg a temetésről kérdezősködött. Sokan voltak. Ha az unokahúgán kívül, csak mi ketten voltunk, Lapoent és én. A beszentelés kapkodva folyt le, mint ha mindenki minél gyorsabban meg akart volna szabadulni tőle. Amikor Megré visszaért a hivatalába, Jean V. jelentette. Marella főfelügyelő telefonált Toulonból, és kéri, hogy hívja vissza. Kapcsoltas össze. Néhány perc múlva már a vonalban volt a kollégája. Marella? Igen, minden esetre felhívtalak. Tegnap este elég későn érkezett meg ez a Marcel, és tüstént az Amiral bisztróba ment. Megismert, és oda köszönt nekem. Félhangosan beszélgetett Bobbal. Nem hallhattam semmit, mert teljes hangerőre állították a zenegépet. Senki sem volt velük? Senki. Bob később bezárkozott a telefonfülkébe, és beszélt valakivel. Visszatérve elégedetnek látszott, olyan kézmozdulatot tett, amit én így értelmezek, tökéletes. Ez minden. Nem. Marcel kivett egy szobát a Commerce Hotelban, a Republic sugárúton. Reggel 9-kor kelt, és a kocsiján Sanary-ba hajtott. Mond ez neked valamit? Nem. Ott lakik az egyik Giovanni. A két testvér közül az idősebb, Pepito. A Giovanni testvéreket sokáig úgy tartották nyilván, mint a tengerpart alvilágának főnökeit. Marco, a fiatalabb, Marseille-ben lakott. Pepito fényűző villát építetett Sanary-ban, ott él visszavonultan. Vagy 10-szer is letartóztatták őket, de bizonytékok hiányában kénytelenek voltak mindig szabadon bocsátani. És most, hogy már megöregedtek, 2 gazdag nyugdíjas békés életét élik. Sokáig időzött Marcel a villában? Csak nem 1 órát. Aztán visszajött az Amiral bisztróba, majd az óvárosba ment, és egy olasz vendéglőben ebédelt. Már azelőtt is kapcsolatban állt a Giovannikkal? Tudtam már nem? Nem tudnád figyeltetni Pepitót? Szeretném tudni, hogy vajon ki mozdul-e hazulról a következő napokban, és hogy fogad-e valakit a villájában a megszokott látogatókon kívül. Meg lesz, viszont szolgált fejében. Halad az ügyed? Bizonyos nyomok kezdenek már kirajzolódni, de még nem vezetnek sehová. Ha végeztem velük, azt hiszem, elmegyek valahová napfényre, hogy egy kicsit kikapcsolódjak. A te közeledbe talán. Csak örülnék neki. Mióta nem láttuk egymást? 10 éve, vagy 20 is van már. Még a porkerellügy idején. Emlékszem, hát viszontlátásra, Megré. Együtt kezdték pályájukat az Orfevre rakparton. Több mint 2 éven át rótták az utcákat, mielőtt a pályaudvarokra kaptak volna beosztást, aztán a nagy áruházakba. Akkor még mindketten fiatalok voltak, nőtlenek. Az öreg Joseph hozta be az idézést, amint Megré délelőtt hagyott ott Angelnek. Engedd be! Az asszony sápadtabb, merevebb volt, mint általában. Talán a rendőrségi légkör hatott rá. Foglaljon helyet, mondta Megré. Egyszerű székkel kínálta az íróasztala előtt, majd beszólt a felügyelők szobájába. Bejönnél, Lapoent? Hozd a jegyzetfüzetedet! A fiatal Lapoent, aki gyakran jegyzőkönyvezett is neki, ceruzával a kezében leült az íróasztal végén. Amint látja, szólt Megré, ezúttal hivatalos a kihallgatás. Mindent, amit mond, feljegyzünk, maga pedig aláírja a jegyzőkönyvet. Nyilván megtörténik, hogy felteszek olyan kérdéseket is, amelyekre már válaszolt, de ezeket a válaszokat majd összevetjük. Végül is első számú gyanúsítottnak tekint? Egyszerűen gyanúsítottnak. Nincsen sorrend. Tehát semmiféle szeretetet nem érzett nagynénye iránt? Már mondta magának, hogy amikor közöltem vele terhességemet, beírte vele, hogy adott 100 frankost. Szóval nehezszelt rá a fukarságáért. Önző volt, nem törődött másokkal, és biztos vagyok benne, hogy csak a pénzért ment újra férjhez. Nagynényének nehéz fiatalsága volt? Még csak az sem. Apja vagyonos volt, ahogy abban az időben mondták. A család a Luxemburg kert közelében lakott. A két lány, anyám és a nagynéném jó nevelést kaptak. De a nagyapám, mikor megöregedett, merész spekulációkba kezdett, s elvesztette csak nem egész vagyonát. Akkor ment férjhez, Karaméhoz a nagynénye? Igen, Karamé gyakran látogatta nagyszüleimet. Sokáig azt hitték, hogy anyám miatt. Azt hiszem, hogy anyám is úgy gondolta, végül is a nagynéném vitte el. És a maga anyja? Ő egy beteges banktisztviselőhöz ment férjhez, aki meg is halt fiatalon, és anyám elhelyezkedett egy cégnél a Paradi utcában. Így hát maga szűkösen élt. Igen. Nagynénye nem segítette? Nem.